Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Timóteushoz írt első levélnek az első fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Pál apostol írja: hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, nagyon szeretem az emberiséget, de most nem arra, persze nyilván az embereket is úgy általában szeretem, most nem az emberiségre gondolok, hanem az embereknek az emberiségére, tehát amikor valakiről kiderül, hogy ember. Olyan jó, amikor valakiről kiderül, hogy ugyanolyan ember, mint amilyen én vagyok, meg mint a másik ember, meg mint mindannyian vagyunk, akkor valakinek meglátjuk az emberi oldalát. Ami szép, az tulajdonképpen őszinte és valóságos. Mert a tökéletesség látszata, az nem valóságos. Ennek valamiféle nagyon furcsa divatja van a mai világban, hogy talán a Facebook, meg az Insta világában így muszáj magunkat ilyen nagyon tökéletesnek mutatni, és lemaradunk valamiféle versenyben, elkezdünk szorongani, hogyha nem mutatjuk a tökéletességünket, de ezzel együtt olyan idegesítőek is a steril dolgok. Én a sterilitást egyedül a műtőben szeretem, meg a orvosi rendelőben, máshol nem nagyon szeretem, mert a sterilitás az nem őszinte. Amikor valaki nagyon steril, nagyon jó fiú, nagyon jól fésült, amikor valaki ilyen túlságosan hibátlan, az borzasztó ideges, engem nagyon idegesít. És amikor valakinek van valamiféle botlása, akkor nem a káröröm az, ami, korán sem a káröröm az, ami bennünk van, hanem az, hogy olyan jó, hogy ő is ember. Hogy jó, megpróbált azt mutatni, hogy ő valami tökéletes, de tulajdonképpen mindenki, bármelyikünkről kiderül, hogy elesünk, meg nem tudom én, mindegyikünk kócos hajjal ébred föl reggel, szóval nincs olyan, aki úgy ébred föl, hogy már meg van csinálva a smink meg a haj. És azt éreztem, hogy nagyon sok beszélgetés azért nem tud elmélyülni emberek között, mert hogy muszáj ezt a felszínes tökéletesség látszatát fönntartani. Ez egy ilyen mai játszma. Én ezzel mindig küzdöttem. Amikor muzsikus voltam, akkor én voltam az, aki hát a megfelelő keretek között, aki a C-dúrban mindig belejátszottam valami más hangot, mert utáltam, amikor valami csak C-dúr. Az olyan idegesítő. Jó, mondjuk a Mozartnál nem szabad más belejátszani, de amikor könnyű zenét játszottam, akkor én mindig kényszerét éreztem, hogy kicsit összepiszkoljam a C-dúrt. De jegyes oktatás, olyan sokat mesélek nektek a jegyes oktatásról, talán még egyet, amikor jönnek, és a jegyes párok így megpróbálják magukról azt a látszatot kelteni, hogy hát volt ilyen, akik azt mondták, mi még soha, de soha nem veszekedtünk. Soha. Hú, de akkor nagyon nehéz dolgotok lesz az életben. Akkor ne házasodjatok még össze. Egy jó veszekedés, egy jó vita, egy jó nézeteltérés, az kéne. Na, vannak ilyen esetre kérdéseim. Most nem mondom el, mert nem akarok senki számára konfliktus. Ilyen közös bankszámla, ilyenekkel kapcsolatosak ezek a kis provokatív megjegyzéseim. Bárkitől megkérdező, kik voltak a legnagyobb apostolok, akkor valószínűleg, hogy mindegyikünk azt mondaná, Péter, Pál. Ő a két legnagyobb apostol, akit a legjobban ismerünk. Mind a kettőjükről olyan ilyen tökéletes ábrázolások vannak, ugye, hogy ilyen erőtől duzzadó férfiak, tetvágy van bennük, szinte a tökéletességgel festették meg ezt a két embert, ott van a glória a fejük felett, ott látjuk ezt a gyönyörű Istenhez tartozásnak a tökéletességét, a mindenféle töredezettségből mentességét, de aztán nézzük csak meg jobban Pétert, akit Jézus kősziklának nevezett. Hát ő az, aki háromszor, nem egyszer, háromszor tagadja meg Jézust. Hát ha valaki a tanítványok közül bukott, akkor az Júdás és Péter volt. És aztán, hogy miért van az, hogy Júdásnak a bukása, és gyengesége, és erőtlensége, és bűne öngyilkossághoz vezetett, és miért van az, hogy Péter nagyjából hasonló bukása, mert hogy ő is háromszor elárulja Jézust, mégis visszatéréshez és megtéréshez vezetett, na ez már egy nagyon izgalmas kérdés. Péter visszatalált Jézushoz, Júdás nem talált vissza Jézushoz. De hát itt van Pál, akinek nem csak Pálnál, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy Páltól távol áll Krisztus ügye. Nagyon közel áll hozzá, csak éppen negatív előjellel. Tehát ő nem közömbös ember, ő nem a nulláról indul, ő a mínuszról indul. Ő a mínusz 20-ról indul. Ő onnan indul, hogy üldözi azt, aki Krisztusban hisz. Börtönbe veti, intézi a fogvatartásukat. Tehát ő egy keresztény üldöző, egy Krisztus követő üldöző valaki. Az, akiről mi ma úgy gondolkodunk, hogy az apostolok apostola, a megtestesült Krisztus követésnek a Krisztus követése. Ez a Pál, és ez a Péter. És aztán Pálnak történik valami az úton, a damaszkuszi úton, amit úgy ismerünk, hogy Pálfordulás. Megfordul az élete, megváltozik az élete. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ami a legérdekesebb számomra az az, amit tudunk ma ebből tanulni, hogy Pál apostol erre nagyon büszke. Büszke arra, aki volt. Büszke arra, ami legalábbis olyan értelemben, ami volt, hogy amiből ahogyan átváltoztatta Krisztus, arra büszke, hogy Krisztus őt megmentette. Ma valahogy úgy működünk, hogy így amikor túljutunk valami krízisen, akkor tagadunk. Nem is volt. Ami volt, el kell felejteni, nem érdekes, meg van oldva, kész. Na, hát Pál apostolnál ez nagyon nem így működik. Pál apostol büszke arra, hogy igen, én olyan voltam, és nézzétek meg, milyen vagyok. A büszkeséget ma nagyon sokszor az önzéssel azonosítjuk. Helytelenül. Miért ne lehetne büszkének lenni arra, hogy Krisztuséi vagyunk? Tovább viszem ezt a gondolatot. Aki nem büszke arra, hogy Krisztus követő, az nem, talán nem jár jó úton. Szóval mindegyikünk számára, akinek ad a Krisztus valamit, hát ez a legnagyobb büszkeség. Én az Istenhez tartozom. Ez büszkeség. Ma nem nagyon merünk büszkének lenni, mert félünk, hogy az önzést jelent, nagy képűséget jelent, félünk, hogy az önmagunkról jelent valamit. Á, dehogy! Hát az, hogy én Krisztushoz tartozom, az az Istennek a dicsérete, az egy Isten tisztelet. Az egy csoda. Hát erre lehet és kell is büszkének lenni. Kell büszkének lenni arra, hogy a keresztény jelzőt viseljük. Kell annak arra büszkének lenni, hogy ismerjük azt, akit az emberek akarnak ismerni, de nem ismerik. Aki teremtette őket, aki formálta őket, aki vezeti őket. Pál apostol büszke arra, amit az Isten tesz vele. Mindig és levélről levélre előhozza ezt, hogy használja arra, hogy bebizonyítsa, hogy nézzétek, na az Isten ilyen hatalmas, hogy ilyen mélyről képes az embert fölemelni, hogy ennyire az istentelenségből tud valami újat előhozni, meg tudja változtatni. Hát ez nála nem egy elméleti dolog, nem egy gondolkodás, ez a személyes tapasztalata. Azért tud erről így beszélni, mert ő megtapasztalta, hogy az Isten őt megszabadítja. És Péter sem lett azért olyan nagy valaki, mert mindig tökéletesen követte az Urat, hanem azért, mert amikor kellett, akkor hallotta Jézus szavát. Amikor kellett, akkor tudott változni, tudott formálódni. Nem ők változtatták meg az életüket. Ezt csak azért mondom, mert sokszor keressük azt, hogy miben kell nekem változni. Mit kell? Tehát nem találom az Istent, mit gondoljak máshogyan, mit olvassak máshogyan, hol keressem akkor a válaszokat, mit csináljak másképpen. Talán a legnehezebb ezt elfogadni, én azt gondolom, hogy ezt a változást ezt nem én csinálom. Ezt a változást, ezt az Isten csinálja én bennem. És hogy ez egy passzivitást is igényel, hogy én hagyjam azt, hogy Istenem, tegyél velem azt, amit akarsz. Csináljad, ami szerinted jó. És aztán azt veszem észre, hogy Pál apostolnak is ez a tapasztalat, tehát ez a megtérési tapasztalat, hogy amikor Isten engem meg akar változtatni, akkor olyan erővel teszi ezt, elsodor. Szóval akinek van valami intenzív Isten élménye, hogy ott nem nagyon van az embernek ideje gondolkodni azon, hogy mi is történik. Akkor van egy intenzív Isten élménye, akkor utána évekbe kerül azt az 5 percet átgondolni. Mi is történt ott, te jó ég? Mit is csinált velem az Isten? Hogyan is történt? Miből mentett meg? Ez én, a saját tapasztalatom az, hogy én ezen évekig gondolkodtam, amikor volt egy ilyen nagyon intenzív élményem. 5 perc volt maga az élmény, és ott azt éreztem, hogy az Isten sodor magával. Olyan volt, mint valami áradat. Ha ilyen nagyon kegyes akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy sodort a kegyelem. Hát akkor ezt nem így éreztem. Akkor azt éreztem, hogy minden, amit csináltam, az értéktelen volt. Valamit az Isten mégis akar velem kezdeni, mégsem vagyok olyan, amilyen vagyok. Évek munkája az, amikor az ember ezt tudatosítja, átgondolja, átimádkozza, átszűri a gondolatain, szívén, lelkén, eszén. Nagyon, nagyon szép ez a kép. Pál apostol megtérése azért gyönyörű, mert Pál apostol tulajdonképpen lényegéből fakadóan nem lesz más ember. Most ez egy nagyon furcsa dolog, amit most mondok, de ez tényleg így van. Hogy Isten nem azt várja, hogy akkor ő egy ilyen csendes kis, visszahúzódó apostol legyen. Mert ő nem olyan. Ő egy olyan ember, aki, Pál apostol egy ilyen vehemens valaki. Egy ilyen, maga mondja, erőszakos, tettvágy van benne, impulzív, aktív. Na most, amikor az Isten megtérít engem, akkor Isten nem várja azt, hogy én egy ilyen csendes, visszahúzódó szerzetes legyek. Aki előtte is olyan volt, attól azt várja. De aki előtte nem olyan volt, attól ezt nem fogja várni. A szörfös, tegnap részt vettem egy ökumenikus beszélgetésen, Mária Gyűdön volt egy katolikus ifjúsági találkozó, és meghívtak oda engem, mint evangélikus lelkész, egy ilyen kerekasztal beszélgetésre. Jó élmény volt, mert a katolikus testvérek nem égettek el mágián, úgyhogy haza tudtam térni, és itt is tudtam prédikálni, vagy tudok most prédikálni, és nagyon aranyosak is voltak. És azt mondta ott egy szerzetes, aki ott ült a körünkben, hogy tulajdonképpen aki gyors ember, aki aktív ember és pörgős, az olyan, mint a szörfös. Hogy attól nem lehet kérni azt, hogy lassabban szörfözzön, mert nem tud lassabban szörfözni. Az akkor elsüllyed. Tehát akinek lendülete van, attól az Isten a megtérés után is lendületet fog várni. Tehát Pál apostol azt az energiáját, amilyen van, ha Pál apostol szörfös lett volna, akkor utána is szörfös lett volna, csak azt az erő energiáját, amit a keresztények üldözésébe fektet, azt beleforgatja most már a jó ügybe. Na ez a nagyon érdekes, itt van szerintem egy komoly félreértés, hogy ezt tényleg így gondoljuk sokan, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy nekem akkor ilyen csendes imádkozónak kell mostantól lennem, meg valami, nem lehetek ilyen nagy impulzív, hát hogy ne lehetnék? Amit eddig abba forgattam, azt most forgassam abba. A megtérés azt jelenti, hogy innentől az ügyeimet, a törekvéseimet, az irányaimat Krisztus felé forgatom. Krisztus felé állítom. Az ő szolgálatába állítom. Mindannyiunk életében így van ez. Nem mindenkinek a misszió kell, meg az igehirdetés kell, hogy legyen a feladata, de mindegyikünk hivatását tudjuk Krisztus szolgálatába állítani. Akkor, amikor szeretünk, akkor, amikor a másik ember fontos, fontossá válik, fontossá kell, hogy váljon, amikor a hivatásomban elsőbséget kell, hogy élvezzen, vagy elsőbséget fog élvezni a szeretet, az élet. Hogy én azért csinálom, mert másnak jót akarok. Azt akarom, hogy másik is jól élje, meg én is jól éljek. Kedves testvéreim, Józsefről volt szó ebben a gyerektáborban. Józsefet, amikor eladják, itt a gyerekek most már nagyon kiválóan tudják ezt a sztorit. Testvérek eladják, elkerül valahogy Egyiptomba. Józsefet azt teszi nagyjá, hogy azt a kis dolgot, amit tud csinálni, azt az Isten szolgálatába állítja. Mit csinál József? Álomfejtő. Ez ma ilyen nagyon ezó izé. Valami nagyon valami, most tehát ilyen kristálygömbös valami. Olyan furcsán gondolkodik, és milyen érdekes, nem, hogy a Szentírásban erről van szó. Hogy egy olyan valami, ami számunkra kiveri a biztosíték, hogy na hát ilyen álomfejtés, tehát ezt azért ne. Hogy Isten ezt állítja a szolgálatába azért, hogy a zsidó nép megmeneküljön. Olyan érdekes, nem? Hogy amiről én azt gondolom, hogy na ez már nem az Isten területe. Nyilván van olyan, ami aztán tényleg nem az Isten területe, tehát nem az ilyen nagyon szélsőséges dolgokról beszélek. De hogy az Isten olyan kreatív, és az Isten olyan sok mindent tud az ő szolgálatába állítani azért, hogy megmeneküljön az ő népe. A zsidó nép ezért menekül meg. Ez az ezó, bigyó, izé miatt. József álmot fejt. Isten, azt gondolom, kedves testvérek, hogy bennünket is teljességre visz. Hát hagyjuk, hogy sodorjon bennünket ez a kegyelem. Ne álljunk ellen. Szóval, hogyha sodorni akar az Isten, akkor hadd sodorjon. Hagyj vigyen. És az jó lesz. Az jó helyre sodor. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük azt, hogy bennünket is szólítasz. Napról napra, hétről hétre mindig arra hívsz, hogy találkozzunk veled. Olyan jó látni ezeket a példaképeket a Szentírásban, akiknek nem tökéletesség az életük. Nem arról van szó, hogy ők olyan nagyon-nagyon nagy szentek lettek volna. Bár ma így emlegetjük őket, Szent Péter, meg Szent Pál, de ők nem azért voltak szentek, mert mindent tökéletesen csináltak. És mi sem azért vagyunk szentek, mert mindent jól csinálunk. Azért vagyunk szentek, mert hozzád tartozunk. Szent az, ami hozzád tartozik. Hozzád tartozunk, és addurunk, hogy ez a hozzád tartozás, ez számunkra jelentse azt, hogy amikor változnunk kell, akkor tudjunk változni, amikor meg kell térni, akkor tudjunk megtérni, amikor szembesülni kell a hibáinkkal, a vétkeinkkel, a sebeinkkel, akkor ezzel tudjunk szembesülni, addurunk, hogy száműzzük a felszínességet, a tökéletesség iránti vágyat. Látogass meg bennünket, Urunk, a te végtelen kegyelmeddel. Ámen.